Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket énekelvén a 101. Zsoltárunk első versét. A 101. Zsoltár első verse így kezdődik: mindennek előtte irgalmasságról részen éneklésem az igazságról. A kántorunkat megkérjük, hogy uniszónó egyszer játssza el a dallamot, és utána énekeljük. Gyülekezet, foglaljon helyet! Keresztelőre készülünk, és a 329. dicséret második versét énekeljük. Lehet kicsit dinamikusabban, gyorsabban énekelnünk a 329. dicséret második versét, tehát: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található a Máté evangélium 28. részében, a 18., 19. és 20. versekben. És hozzájuk ment Jézus, és szólt nekik mondván: nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímén ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, és valamennyien, akik tanúi vagyunk ennek a ünnepi eseménynek, amikor is a mai napra nézve elmondhatjuk azt, hogy ez egy ünnepnap, mivel Isten házában vagyunk, és keresztények vagyunk, elmondhatjuk, hogy ez azért ünnepnap, mert minden vasárnap ünnepnap, mert az Úr Jézus ezen a napon támadt fel. Így az Úr feltámadását ünnepeljük, ezért nagy ünnep nekünk. És itt mindig találkozhatunk a megváltóval lélekben. De egy kicsit elmondhatjuk, vagy nagyon is, hogy ez a ti ünnepetek is. Mert ez egy ünnepi nagy esemény, hogy most Istenhez, az ő színe elé hozhatjátok a ti kedves kisfiatokat, a kis Bendét, akit Isten ajándékozott ti nektek, és hálát adhattok, hogy megőrizte az édesanyját a terhesség alatt és a születés idején, és azért is hálát adhatok, hogy valahogy van a szívetekben egy olyan buzgóság és vágy, hogy ennek így kell lenni. Ide kell hozni ezt a kisfiút, hogy őt is befogadjuk a keresztény Nagy Szent Egyházra. És ugyanakkor ez a kisfiúnak is egy nagyon nagy alkalom az életében, még ha ezt nem is tudja, de egyik legnagyobb alkalom az ő életében, hogy most Isten foglalkozik vele különös módon, mert itt a gyülekezet szeretetével, körülvéve átélheti az Isten szeretetét. Most még nem tudja, hogy mik ezek a szavak, de hallja a Jézus szavát, ami most kifejezetten rá vonatkozik. Tegyetek tanítványokká minden népeket, és úgy lesz tanítvány, hogy megkeresztelitek, és majd tanítjátok. És így is mondhatom, hogy azért nagy nap ez az ő számára, mert egy nagy kezdet napja az, amit most valamennyien itt átélünk, és ahol tanúk vagyunk, ti pedig részesek. Ebben a nagy kezdetben Isten mond valamit, és ennek a nagy folytatásában pedig ti mondotok valamit, és végül pedig ő fog valamit kimondani. És amikor ezt a valamit majd kimondja, a hitvallást a Krisztusról, akkor lesz ő igazából megkeresztelt ember. Most is nyilvánvaló, mert itt a keresztvíz. Itt van a szereztetési ige. Itt kérjük az Isten áldását, itt van az ő szava, de mint ahogy beszéltünk is arról, majd amikor úgy nevelitek, hogy megtudja, miről van szó, és ő erről vallást tesz, és elfogadja, akkor kerül a pontra az íj. Akkor mondhatjuk, hogy ő valóban egy megkeresztelt ember. A folytatás pedig az, hogy ő majd a neveltetés közben megismeri ezeket a dolgokat, és utána vallást tesz az ő hitéről, és akkor, mint keresztény emberél. Olyannyira fontos ez, hogy látnunk kell, hogy most valami elkezdődik, és valaminek be kell fejeződnie, hogy ettől függ minden, hogy befejeződik, vagy pedig nem, mert hogyha csak a keresztvíz marad, az önmagában nem ad üdvösséget. Maga a keresztvíz marad a hitvallás nélkül, a későbbi odaadás nélkül, és az élő hit nélkül marad a víz. A víz pedig még csak nálunk nincs is olyan külön szentelt víz, a víz még csak nem is a Jordánnak a vize, de bármi lenne, még hogyha a Jordán vize volna is, vagy megszentelt víz volna is, a víz nem törli el a bűnt. A víz eltörli a testnek a szennyét, megmost bennünket, azonban a bűneinket csak az Isten lelke tudja elmosni, megtisztítani. Ezért kell, hogy ő majd ezt később felvállalja és magává tegye. Magáévá tegye annál is inkább, mert szükség, hogy felvállalja azt, amit mi is fel kell, hogy vállaljunk, tudnék, hogy keresztjének vagyunk. Szükséges, hogy ezt megvalljuk, mert körülvesznek már a világvallások egyre inkább. Régen azért még a középkorban megérkeztek valonnan keletről, és hoztak valami tant, de hát az nem volt a világvallásoknak a offenzívája, nem volt igazi kihívás a kereszténység számára. Most azonban, mint hogy a világunk ilyen, mondhatom, hogy kicsi lett, tehát elérhető minden mindenkinek, így a világvallások is itt vannak közöttünk, a krisnások megszólítanak az utcán, az iszlám terjeszkedik, a különféle meditációk által a keleti misztikák idejönnek, és az emberek választhatnak a különféle gyógymódok által, a keleti gyógymódok, akupunktúra, szellemisége eljön ide hozzánk. Tehát nekünk meg kell vallanunk, hogy mi keresztjének vagyunk. Mi a Jézus Krisztushoz tartozunk, az ő népének vagyunk a tagja. Ezért van szükség arra, hogy majd az íre pont kerüljön. Továbbá azért is, nem csak a világvallások miatt, hanem azért is, mert nagyon sok a látszat kereszténység, amikor sokan név szerint keresztjének, de ebből nem származik élet, nem származik más beszéd, és nem származik a Istennel való élő, személyes kapcsolat. Ezért van szükség arra, hogy úgy neveljétek és neveltessétek, hogy megtudja, hogy mit jelent igazából kereszténynek lenni, és ezt válasz. Harmadszor pedig azért nagyon fontos, hogy a folytatás következzék, azért, mert a nagy tét az üdvösség. A léleknek az üdvössége. A nagy tét az, hogy ne vesszünk el, hanem üdvösséget nyerjünk. Ne menjünk a kárhozatba, vagy ne maradjunk a kárhozatban, hanem üdvösséget szerezzünk. A nagy tét az üdvösség, tudnélik, hogy az Isten országába beletartozzunk, és az a földi élet tulajdonképpen átmenet, a földi életből megyünk tovább, ha keresztjének vagyunk az Isten országába. Abba az országba, amelyik megmarad, ami vár, aminek a polgárai lehetünk a keresztség lelki átélése által, mert népek jönnek és mennek. Országok felemelkednek és eltűnnek. Egy ország azonban mindig megmarad. Ez az Isten országa. És a kis bende is ebbe hivatalos. Isten áldja meg a ti életeteket és az ő életét. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel, és így hallgassuk meg a fogadalom tételt, és majd mondjuk el együtt a hitvallást. Azt kérem, először akarjátok, hogy ez a kisfiú a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnövekszik, majd önmaga tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. Felejétek, ígérjük. Gyertek, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon feltámada, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Hála van a szívünkben, Urunk! Köszönetmondás azért, hogy ilyen szépen megajándékoztad ezt a családot, ezzel a drága kis gyermekkel. Köszönjük, hogy megtartottad őket, hogy az édesanyjával vele voltál. Köszönjük, hogy ilyen nagy örömöt adtál őnekik a házasság szívébe, és lelki örömöt, hogy milyen nagy dolog hozzád tartozni, és ezért szeretnék eléd, a te kezédbe helyezni ezt a kisfiút. kérjük, hogy őrizd meg, vezesd, oltalmazd, s hadd lesse a lélek szerint is a te országodnak a tagja. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet, és miközben áldást kívánunk a kisgyermek életére énekelve a 134. Zsoltár 3. versét, megkérem testvéreket, hogy valahogy a levegőt kell engedni a templomba. Miklóst kérem szépen, hogy az ablakokat legyen kedves kinyitni, legalább kettőt. Ott hátul is a kis ablakot a cintériumban ki kellene nyitni, hogy legyen egy kis légmozgás. És ha még mindig nem elegendő, akkor esetleg a teremben is lehet. De majd meglátjuk, hogy elegendő lesz. A 134. Zsoltár 3. verse így kezdődik. Föl lehet állni a padra, Miklós, nyugodtan, mert nem éri el. A 134. Zsoltár 3. versét énekeljük, tehát megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. A hallgatására készülve a 228. dicséret első versét énekeljük. A 228. dicséret első verse így kezdődik, Jehova, csak néked éneklek. A Jehova azt jelenti, hogy Jahve, azt jelenti, hogy az Úr, tehát eznek semmi köze nincs a Jehova tanúkhoz. Ez egyszerűen a bibliai neve az Úrnak, ez a J-H-V-H, a tetragrammaton, amit vagy úgy pontozunk, úgy ejtünk, hogy Jahve, vagy úgy, hogy Jehova. Tehát most néki éneklünk, és csak őt áldjuk, a mindenhatót. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy eljöttünk ide a gyülekezet közösségébe, és megállhatunk előtted lélekben. Köszönjük, hogy adtál nekünk erre erőt, egészséget, vagy lelki buzgóságot, hogy itt lehetünk. Kérjük, hogy a mi testi, lelki állapotunk ne akadályozzon semmi vonatkozásban az ige hallgatásában, és tudjunk egyről a te beszédedre összpontosítani, hogy meghalljuk, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod most, amikor édes atyánk, a te akaratodat szeretnénk jobban megismerni. Nem értjük, Urunk, sokszor, hogy miért úgy történnek a dolgok az életünkben, ahogy történnek. De rád bízzuk az életünket, rád bízzuk a mi testünk és lelkünk állapotát. Így kívánunk eléd állni a mi sokféle nyomorúságunkkal, test és lelki nyavajánkkal. Kérjük, hogy legyél nekünk orvosunk, gyógyítgass bennünket, legyél a mi betegségeinkkel. Kérjük, hogy add a te segítségedet azoknak, akik kórházba járnak, kórházban voltak, vagy oda készülnek, akik kórházban vannak. Urunk, köszönjük, hogy sokszor és sokféleképpen már megmutattad a te gyógyító hatalmadat a mi életünkben. Hozzád hozzuk, Urunk, azokat, akik a gyászban nem tudnak vigasztalódni, legyen ő nekik lelki erőforrásuk, erősítsd őket, kérünk. Imádkozunk, Urunk, a családokért, keresztény családokat kérünk tőled, itt a gyülekezetben is, akik a te félelmedben nevelik a gyermekeiket, akik rád néznek és tőled várják a te szabadításaidat és útmutatásaidat. Rád bízunk, Urunk, a mi református egyházunkat. Látod, milyen szétszórtságban vannak, különböző országokban szétszórva. Köszönjük, hogy magyar nyelven zeng az ige hirdetés magyar szószékeken, és köszönjük, hogy a hit hallásból van, és az Isten igéje által, és köszönjük, hogy magyar emberek magyar ige hirdetést hallgatnak, és közben beszélsz ő nekik az üdvösség útjáról. Kérünk a mi gyülekezetünkért itt Fekerdetelepen is, te, aki munkálkodsz közöttünk, adtad az ige hirdetés lehetőségét, a bibliórákat, a lelki közösséget, növeld a mi gyülekezetünk tagjait megtérőkkel. Te vezesd az élet útakat úgy, hogy ide találjanak azoknak, ide kell tartozniuk. Imádkozunk a mi magyar nemzetünkért, őrizd meg a mi magyar népünket, és látod, Urunk, hogy egy hajszálon múlik a történelem sodrában egy-egy nemzet élete, felemelkedése vagy bukása. Urunk, te tudod megtartani egyedül a nemzeteket, azokat, akik beléd vetik reménységüket. Kérünk azért, hogy az íge, a te beszédet hadd jusson el minél többekhez a mi országunkban. Imádkozunk a vezetőkért, és adj nekik bölcsességet, hogy szerinted való módon tudják kormányozni ezt a népet. És most kérünk, hogy legyél közöttünk, és hirdesd az ígét szent lelked erejével. Amen. Isten igéjét olvasom a János evangéliumának a 6. részéből. Kérem, hogy fennállva hallgassuk az ígét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségű hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a János evangélium 6. részében a 39. verstől a 45. versig terjedő ige részben. A megnevezett szent helyen a János evangélium 6. részének 39. és azt követő verseiben így szól az ige. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nekem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasztom azt az utolsó napon. Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Zúgolódtak azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondta, hogy én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, és mondták, nem ez Jézus, a József fia, akinek mi ismerjük atyát és anyját, mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá. Felelt azért Jézus, és mondta nekik, ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak, tesztek. Valaki ez itt az atyától hallott és tanult, az én hozzám jön. Kedves testvérek, most a szokásos magyarázatot, épp a Lukács evangéliumnak a hirdetését megszakítom, és egy jánosi részt hoztam, ez került elém. A János evangélium 6. részét nézzük meg otthon, vasárnap délután, amikor visszaemlékezünk az ige hirdetésre, és mit szólt nekünk az Úr. A János evangélium 6. részében pedig azt fedeztem fel, és azt mondom el, ez az ige hirdetés címe, a mai üzenet, a mennyei atya hármas aktivitása, cselekedete. Úgyhogy mit cselekszik a mennyei atya, erről van szó ebben a részben, amiben Jézus Krisztus beszél. Először is láthatjuk, hogy az atyának van akarata. Nekünk nem egy olyan személytelen Istenünk van, aki mondjuk a világ kozmosz, szóval egy vagy, nem panteista Istenünk van, hogy a természet ad az Isten, a fában, fűben, virágban benne van, és akkor valami energia, rezgés, amire rákapcsolódunk. Isten személyes tulajdonságai vannak, és van akarata. És most pedig az atya akaratáról hallunk, és ennek van többféle aktivitása. Először az akaratról szeretnék beszélni, és ezen belüli cselekedetekről, aztán külön még két másik cselekedetről. Az atya akarata, testvérek, hogy tudhatjuk, hogy mi az mennyei édes atyánknak az akarata. Hogy van ember, aki ezt megtudhatja, hogy a mennyei atyának mi az akarata, annak, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik. Akiről azt olvassuk, hogy az Istent az egek egei be nem foghatják. Ezek szerint az egek egei, tehát ami látható világunkon kívül van más világ, más valóságok, ezekről azt mondja az egek egei. Ezek hozzáférhetetlen valóságok és dimenziók, és az Istent ezek se képesek befogni. Ilyen nagy az Isten, és akkor mi, aki kis parányi senki, hangya, ilyen megnevezhető kicsiny lények, megtudjuk, hogy ennek az atyának, aki mindenek fölött van, és aki az egek egeit is teremtette, megtudjuk, mi az ő akarata. Hogy mi, emberek, megtudjuk, mi az Istennek az akarata. Jézus mondta egyszer, hogy senki nem látta az atyát, és senki nem ismeri az atyát, csak a fiú. És akinek a fiú akarja, megjelenti. Ez azt jelenti, hogy mégis van lehetőség az Isten akaratának megismerésére, ennek a mennyei nagyságnak az akaratát megismerhetjük, mert jött az Isten fia, a Jézus Krisztus, és ő megjelentette. Mert azt mondja, hogy akinek akarja fiú, megjelenti az atyának az akaratát. És ő elmondja azt, hogy mi az atyának az akarata. Ezt olvastam tehát a János 6.37-ben, tehát a János evangélium, a 4. evangélium, 6. része. Hallgassuk meg ezt a verset. Az pedig az atyának az akarata, aki elküldött engem, hogy amit nekem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasztom azt az utolsó napon. Ezt ki kéne írni magunknak, és külön tanulmányozni kellene, mert ebben minden benne van. És ebből, az egy versből kiemelkednek különböző momentumok, az pedig, hogy valamikor Isten az ő akaratát megfogalmazta, mégpedig ebben a megfogalmazásban, amikor ez történt, ott volt az Atya, Fiú, meg a Szentlélek is. Olyan idők, vagy idő feletti valóságok, amiket mi nem tudunk most igazából megérteni, de tény az, hogy a mi földi világunk előtt, a teremtés előtt Isten egy megbeszélés, vagy tanácsot folytatott, az Atya és a Fiú ott volt, és egy megegyezés jött létre, aminek következtében az Atya azt mondta a Fiúnak, a Jézusnak, hogy majd menj el erre a földre, hogy megváltsd az embereket, és az is benne van, hogy Isten embereket odaadott az Úr Jézusnak, akiket majd meg fog váltani, és ő elvállalta, hogy értük el fog jönni, és az is az Atya akarata volt, hogy azok közül, akiket neki adott, azok közül egy se vesszen el. Tehát most már kezd körvonalazódni előttünk ez a vers, hogy az Atyának az akarata, amit a Jézusnak elmondott, az, hogy ő jöjjön el, és embereket odaadott a Jézus Krisztusnak, akiket meg fog váltani, bizonyára, aki hiszünk, akkor mi vagyunk azok, és hogy az is az akarata volt az Atyának, hogy egy se vesszen el azok közül, akiket neki adott. Tehát ezt pedig Jézus nekünk mostan kijelenti, hogy egy se vesszen el azok közül, akikért jött, akikért meghalt, akiket megváltott, és akik hozzátartoznak. Amikor a bátyám annak idején még diákként kijutott Svájcba, egy kedves házaspár gondoskodott róla, és náluk lakott, és emlékszem, hogy a bátyám hazajött, már kiválóan tudott németül, mondta, hogy a házi néni odaadta neki a lakáskulcsot, és azt mondta, hogy nicht verlieren. Nem szabad elveszíteni. Így megtanulta az, hogy nem szabad elveszíteni a lakáskulcsot, mert a lakáskulcsot könnyen el lehet veszíteni. Na most az Atyának az az akarat, hogy egy se vesszen el azok közül, akiket odaadott az Úr Jézusnak, és akikért ő meghalt a kereszten. És ezt azért látnunk kell, hogy nem a Jézus Krisztusra jellemző az, hogy valamit is elveszítene. Őrá nem jellemző az, hogy bármit is elveszítene. Az Úr Jézus nem veszti el azokat, akiket nekiadott az Atya. De akkor miért mondta azt, hogy egy se vesszen el az Atya kifejezett akarat, hogy egy se vesszen el, aki Jézushoz tartozik? Nem a Jézus miatt, hanem ez a világ olyan, hogy az ember elveszhet. Hanem ez a nagy élet olyan, hogy az ember elkallódhat. Mi miattunk, a mi elkallódhatóságunk miatt van ez az imádságban, ez az akarat kifejezve, hogy mi nehogy elkallódjunk, mert az ember igenis hajlamos arra, hogy elveszten. Mert az ember, majdnem jól mondhatom, szeret elveszni. És ezért az Atyának az a kifejezett akarat, hogy nem akarja, hogy az ember szeressen elveszni. És hogy a Fiú ezt ne engedje meg, a Jézus ne engedje meg, hogy az ember elveszten. Mert nem akarja, hogy elveszten a mi életünk. És azért mondja tovább, hogy egy se veszten el azok közül, akik neki adott az Atya, mert mások is hozzájárulnak, közreműködnek abban, hogy mi elveszünk. Mert mások is vannak, akik szeretnék a mi életünket elveszíteni. Különféle tejeket tud az ember vásárolni, van egy olyan teljes doboz, rajta vannak az elveszett gyermekek. Hogy hány gyermek elvész. Mert valahogy az élet olyan, hogy az emberek elvesznek, elveszhetnek, és az Atyának ez az akarat, hogy nem akarja, hogy egy is elveszzen azok közül, akiket odaadott az Úr Jézus Krisztusnak, hogy megtartsa őket. Tehát az Atya akaratában van egy ilyen, ami voltak éppen egy negatívumnak a kivédése, egy rossz helyzetnek a megvédése, vagy kivédése, hogy az nehogy megtörténjen, ez egy a negatívumból fakadó pozitív cselekedet. De nem jó mindig a a negatívumok ellen harcolni, akkor az ember le is fárad, hanem ebben az Atya akaratában van egy pozitívum megvalósítása is. Tehát az az Atya akarat, hogy egy se veszten el, és a pozitív az, hogy feltámasztam őket. Hogy feltámasztam őket, és ez az Atyának az akarat, hogy bennünket feltámasztom. Nem csak az utolsó napon, hanem már most feltámasztom, most lelkiképpen feltámasztom, hogy ne a bűn álmába aludjunk, hogy ne egy ilyen tudatlan kereszténység állapotában éljünk, hanem felébredjen bennünk annak a biztos tudása, hogy és ez legyen egy hitbeli döntés is, mi keresztények vagyunk, a Krisztushoz tartozunk, mert ez az akarata, hogy ne vesszünk el, és akkor nem fogunk elveszni, hogyha felébredünk, hogy feltámaszon bennünket. És itt arról van szó, hogy majd az utolsó napon is feltámaszt. Na hát ez az Atya akarata, és annak az első összefont aktivitása, ami abból származott, hogy mit mondott az Atya a fiúnak, amikor a világ teremtése előtt ránk gondolt személy szerint, mert értünk küldte az Úr Jézus Krisztust, és hogy mi vagyunk azok, akiket odaadott ő neki, és mi vagyunk azok, akikről nem akarja, hogy elvesztünk, és mi vagyunk azok, akiket fel akar támasztani most és majd az utolsó napon is. Milyen szituációban, helyzetben hangzottak el ezek a szavak? Hogyha olvasunk egy Biblia részt, akkor egyrészt nézzük meg, hogy milyen történés van mögötte, ezt tettük mostanáig, de vizsgáljuk meg azt is, hogy milyen helyzetben hangzott el ez, hogy amikor Jézus mondta, mi volt az egésznek az akusztikája, az emberek hogy reagáltak rá, és akkor még jobban megértjük ennek az egésznek az üzenetét, vagy a mondani valóját. Nos, amikor, és ahol ez elhangzott, ott voltak a farizeusok, akikről pedig azt olvasjuk, hogy zúgolódtak. Zúgolódtak azért a zsidók, leginkább a farizeusok, a vezetők, de az a nép is, aminek Jézus Krisztus a tagja volt, és zúgolódtak, és meg is fogalmazták rögtön a kifogásukat, hogy Jézus Krisztus úgy beszél, mint hogy ő korábban is lett volna. Ezt megelőzte a kenyér csoda, és utána Jézus tanítás, hogy én vagyok az Isten kenyér, aki leszállott a mennyből, hogy a mennybe volt. Itt ez az, ami mi a zúgolódnak, hogy Jézus korábban is lett volna. Hát nem az, hogy ő a Máriától meg a Józseftől született, mert ők nem fogadták el azt, hogy a Szentlélektől született, de meg József nevére vette az Úr Jézus Krisztust. És hát tudjuk az ő származását, hogy Názáretben nőtt fel, Betlehemben született. Hát most akkor azt mondja, hogy ő korábban is volt, és úgy beszél, mint aki hallotta az atyát. Ebből az egészből a hallgatóság, a zsidók, csak annyit értettek meg, amit kezdtek zúgolni, hogy Jézus már korábban az atyával együtt volt, sőt, ő maga is az atya egy volt, és onnan a mennyből jött, Isten őt küldte le ide, hogy az akaratát teljesítse. Ezért aztán fölháborodnak, és azt mondják, hogy hát hogy mondhatja azt, hogy a mennyből szállott alá? Summa-summarum a Krisztus pré-egzisztenciáját tagadják, hogy ő korábban lett volna. Erre azt mondják, hogy nem, ő semmiképpen nem volt korábban, ezt mi nem tudjuk elfogadni, ő csak egy ember, mondják ők. Jézus pedig erre úgy válaszol, hogy szintén egy ilyen magas érvet hoz, ami megmagyarázza ezt az egészet, újra az Atya cselekedetéről beszél. Eddig elmondta az Atyának az akaratát, most pedig az ebből fakadó cselekedeteket, most pedig egy újabb cselekedetről beszél. Jézus úgy válaszol erre a kifogásra, hogy mint hogyha másról beszélne, pedig ez pontosan ahhoz illik, beszél az Atyának a második nagy cselekedetéről, az Atya akarat után az Atya második cselekedete. Tudjuk, hogy az Atya vonza, vagy vonja az embereket Krisztushoz. És ezt mondja, senki sem jöhet én hozzám, csak akkor, hogyha az Atya vonja őt. Ez pedig egy konkrét és megvalósuló és átélhető cselekedet, az Atyának a konkrét cselekedete, ami szintén az akaratából származik, vonja az embereket, vonzza az embereket magához. Tehát Istennek van egy ilyen munkája, ami az embereket magához vonja, hogy megtörje a varást, és kiszabadítsa az embert abból a tehetetlenségből, hogy nem akarok menni, és nem akarok igazából keresztjén lenni. Hogy ezáltal megtöri azt a bűvöletet, amivel benne van az ember, a hitetlenség, meg az ördögnek a bűvölete. Olyan ez, testvérek, mint ugye annak idején sokat hallottuk gyerekkorunkban erről, hogy a kígyó hogy megbűvöli az áldozatát. Hogy ott van a kis mókus, vagy a kis majom, és a kígyó pedig a szemével ránéz, és addig félemlíti, hogy az megdermed, és nem képes elszaladni, és akkor rá tud tekerőzni, és akkor meg tudja ölni. Hogy így módon az ember tehetetlen, mint hogyha valami megbabonázta volna, és nem tud igazából hinni, nem tud igazából az Istennel személyes kapcsolatban lenni, és nem is nyílik meg előtte az a lelki világ, amit Jézus Krisztus elhozott ő hozzá, és ebben a tehetetlenségben megjelenik egy különös erő, az Atya vonzása. Ami ugyanúgy valóságos cselekedet, a tér és időben megvalósuló esemény, mint a bűvölés. Az, hogy el vagyunk bűvölve, ez a mi életünkre jellemző, és az egész lelkünket meg tudja dermeszteni a hitetlenség, a bizalmatlanság, a kételkedés, a félelem, a Isten nélküliség. Az, hogy mi egyszerűen berendezkedtünk, és az Isten nélkül élünk. Na, ennyi az életünk. Egyszerűen minden megvan, csak az Isten marad ki belőle. Úgy igazából nincs az Isten ott a szívünknek a mélyén, és a szívünk élet, vagy az életünkben. És ezt a dermedtséget, tehetetlenséget töri meg az Atya vonzása. És hogyha ez a vonzás nem volna, akkor senki soha nem lenne hívő ember. Akkor igazi keresztény nem lenne a világon, ha az Atyának nem lenne egy ilyen vonzása, ez a valóságos cselekedet. És ennek megvan a pszichológiája, lélektanilag le tudjuk írni, hogy hogyan történik. De leginkább megvan a pneumatológiája, vagyis a pneumatikája, hogy az Isten lelke, az a pneuma, hogyan tud bennünket lelkiképpen átjárni, hogy az Isten szent lelke, hogyan tud egy embert belül úgy átváltoztatni, hogy az ő földi lelki képessége megnyíljon, és odaforduljon, és Jézus Krisztusban higgyen. De ha ez a vonzás nincs, akkor az ember csak azt tudja mondani, hogy nem, és nem, és nem. Nem képes más mondani, mert bűvöletben van, és az Atya vonzása ezt a lehetetlent ellehetetleníti. Vagyis, ami embereknél lehetetlen, Istennél nem lehetetlen. Isten képes a mi életünket átjárni és áthatni, hogy a bűnös ember elinduljon az Isten felé. Én, hogyha a saját képességeimet néztem volna, akkor én soha nem lennék itt a szószéken, és nem lennék Krisztus bizonyságtevője. Mert az emberben van egy olyan akarat a születésétől fogva, ami Istennel nem egyezik. És ez lehetetlenné teszi azt, hogy valaki keresztény legyen. De az Atyának van vonzása, és én belekerültem az Atyának a vonzásába, ebbe a valóságos cselekedetbe. És te testvérem, aki itt vagy, vizsgáld meg az életedet. Talán eleve nem is vagy olyan, hogy buzgó vallásos lennél. Na, van ilyen. Eleve talán nincsenek neked metafizikai problémáid, nem érdekel, hogy mi van a túlvilágban. Van ez a földi élet, amit eszünk, iszunk, jól érezzük magunkat. Talán olyan módon gondolkozunk, mint régen az epikúreusok, hogy carpe diem, szakítsd le a napnak a gyümölcsét, illetve Lucrécius, aki pár száz évvel később ezt megfogalmazta. Lehet, hogy semmiféle buzgó vallásos hajlam nincsen benned, és Istennek ez a vonzás, hogyha elér téged, akkor egy hívő keresztény ember lesz belőled. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. hogy végre egyszer hallasz egy bizonyságtételt, találsz egy embert, aki hitelesen keresztjén, és attól kezdve valami megnyílik, hogy csak van ebben valami, és akkor nem tudod elhagyni ezt a, elengedni ezt a szállat, és mész tovább, ez az atyának a vonzása. De önmagunktól fogva nem vagyunk képesek arra, hogy Istenhez menjünk. Mert Jézus azt mondja, senki sem jöhet hozzám, hanem csak, hogyha az atya vonja azt. Én azt akarom egyedül megmutatni, hogy senki sem jöhet az atyához, az atya vonzása nélkül. De ő ezt a vonzást rád is kiterjeszti, és elkezd magához húzni. Vagy nézhetjük tovább, hogy kedves testvérem, lehet, hogy nagyon is vallásos vagy. Lehet, hogy nagyon is buzgó vallásos vagy, már így születő ilyen hajlamaid vannak, vannak ilyen buzgó vallásos lelkek, a sensus divinitatis, az isteni érzék nagyon működik bennük, és mindenféle vallásos üzenetet szívesen elfogad. Talán nagy vallásos eseményekben volt részed, de nem biztos, hogy az atya vonzása volt ez a vallás. Lehet, hogy, és ez nemes, igazán nemes és buzgó dolog, hogy el tudod mondani, mondjuk, hogy a Szent Anna megsegített, vagy hogy a Szent Anta ott volt veled, és hálából vittél egy kis táblácskát a katolikus templomba. Talán a buzgó vallásosság oda elvezetett, hogy a Szűz Mária közbenjárását kérted, vagy talán eljutottál Medjugorjéba, vagy Fatimába, de ez nem a Krisztus. Ezek szép nemes középkorban származó dolgok, vagy újkorban származó dolgok, de a Krisztushoz kell eljutni. Az atya vonzása a fiúról szól, vagyis azt mondja később, hogy az atya arra tanít, hogy a Jézushoz menjünk. Nekünk a Krisztushoz kell eljutnunk. Volt egy házmesterünk még, ahol fölnőttem Budapesten, a 8. kerületben, a Bogdán néni elment Lourdesba, mondta, hogy Lourdesba voltam, és hozott lourdesi vizet. És ez a lurdi víz volt az, amivel kenegette magát, és ő nagyon, nagyon buzgó vallásos, kedves asszony volt a Bogdán néni, a házmesterünk. De nem a Jézushoz jutott el. Márpedig az Úr Jézus az üdvözítő. Mert megvan írva a Bibliában, hogy nincs más név. Nem adatott más név az emberek között, amely által nekünk meg kell tartatnunk egyes egyedül a Jézus Krisztusnak a neve. És hogyha valakinek jót akarunk, és ajándékot akarunk, a Krisztushoz vezetjük, és akkor az történik, hogy az atya vonzása és az én szavam egybeesik, és az illető elindul, mert a dermedtségből fölriad, és elindul, hogy Krisztus megtalálja, mert belekerül az atyának a vonzásába, mert ez a vonzás, ez megtöri ami megtörhetetlenségünket. Ez a vonzás bennünket felszabadít, és elveszi a bizalmatlanságot a szívünkből, ami Isten iránt van, és jövünk, mert az atya vonz. Ez egy valóságos vonzás. Rossz a példa, de szokták használni, mint a mágnes. Mint a mágnes úgy vonja Isten magához a mi szívünket. Amikor még a régi NDK-s világban kint voltam érthetségben, ott volt egy öreg prédikátor, egy igen egyszerű lelkületű prédikátor volt, aki Newtonról beszélt, és fölvitt a szószékre egy mágnes darabot, meg ilyen vas reszelékeket, és mondta, hogy Nefton, derber ümten, attól Wissenschaftler. Mondtuk, hogy Newton, Herr Prediger. De hát ő nem hagyta magát zavartat, mondta, hogy azó Nefton, derber ümte, attól Wissenschaftler. Newton, a híres tudós, föltalálta, és az ő rá hivatkozva mondta ez a prédikátor, az, hogy a mágnesesség. Na, egy vasat fölvitt a szószékre és a reszeléket. És nézzétek, testvérek, amint a mágnes, vagy egy mágnes fölvitt és a vas reszelékeket, amint a mágnes a vas reszelékeket maga az rántja, ez a vonzás. Az Isten is így vonz bennünket, de a Jézushoz vonz bennünket, hogy higgyünk benne, mert az az akarata az Atyának, hogy higgyünk az Úr Jézus Krisztusban. Tehát az Atyának aktivitása az vonz, és még egy aktivitás van, és ezzel be is kell, hogy fejezzem erről csak egy gondolatot. Atya harmadik aktivitása tanít. Ha elolvassuk a János Evangélium 6. részét, a 37. verstől kezdődő verset ma délután, akkor látjuk, hogy az Atyának ez a cselekedete nagyon hangsúlyos, tudnék, az Atya tanít. Tanít. Ez egy tanítás, ami eljut hozzánk, és ezt olvastam, hogy megvan írva, Istentől tanítottak lesztek, valaki azért az Atyától hallott, és tanult, ergo az Atya tanít. És valaki az Atyától tanult, az Jézus Krisztushoz jön, az Atyától tanítottak lesztek. Arra tanít bennünket, hogy beiratkozzunk a Jézus iskolájába, az igazi kereszténységbe, és ott halljuk állandóan a Jézus üzenetét és szavát, mint ahogy most is. Annak a szavát, akiről az Atya ezt mondja, ő Jézus az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Amen. Válaszoljunk ének szóval az elhangzottakra, és a 228. dicséretünk második versét énekeljük. A 228. dicséret második versét szintén lendületesen, dinamikusan énekeljük. Ó, vonj Atyám fiadhoz engem, hogy szent fiad is hozzád elvigyen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy miközben ezeket a szavakat hallgattuk, miközben az ige kibomlott előttünk, közben olyan dimenziókba emelkedett a mi lelkünk, és olyan világ tárult fel előttünk, ami eddig talán megvolt, be volt zárva, amit talán nem ismertünk. Köszönjük, hogy van egy ilyen valóság a te világod, és köszönjük, hogy van a hitnek a világa. Köszönjük, hogy ez a lélek szerinti kereszténység, ami nem a formákban, a ceremóniákban, a külsőségekben, hanem lelki valóságok megismerésében áll, amik át és átjárják a mi testi mi voltunkat, ami földi lelki megtapasztalásainkat. Köszönjük, hogy lelkiképpen lehet megváltozni úgy, hogy belekerülünk a te csodálatos vonzásodba, és fogjuk lejted a mi gondolatainkat, és nem tudunk elmenekülni már előled, Istenünk, mert valamit elkezdtél a mi életünkben, és azt folytatni akarod, és közben láthatjuk azt, hogy mennyire szeretsz bennünket, és szinte nem tudjuk megmagyarázni azt, hogy hogy is lehetett ez, hogy mi életünk, akik annyira képesek vagyunk elrontani az életünket, egy isteni megváltót küldtél, a Jézust, aki életünk a kereszten áldozta magát, hogy a mi büntetésünket magára vállalva bennünket megszabadítson az isteni ítélettől, a haragtól és a bűn büntetésétől, az örök kárhozattól. Köszönjük, hogy miközben az ígét olvassuk, miközben az ige hirdetést hallgatjuk, miközben beszélgetünk egymással a te dolgaidról, közben ez a vonzás egyre inkább erősödik, egész addig, amíg meg nem ismerjük a megváltót. És köszönjük, hogy ez a vonzás utána is tovább tart, ami gondolataink nálad időznek, és azokkal meggazdagodva tudunk a földi életünkben helyesen forgolódni. Urunk, szükségünk van a te isteni erődre, ezekre az isteni erőforrásokra, add ezeket nekünk. És szüksége van a környezetünknek arra, hogy ők is halljanak rólad, hogy megmenthesd azokat, akik elvesztek. Köszönjük, Urunk, az igét, kísér bennünket tovább ezzel az üzenettel. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hirdetem a testvéreknek a csütörtöki bibliórát, most ez az alkalmunk van a nyár folyamán. Most ezt a bibliórát még megtartjuk, utána két alkalommal pedig nem leszünk itthon, és akkor nem. A csütörtöki bibliórá 5 órakor kezdődik, jöjjünk el, és vegyünk részt ezen az alkalmon. A záró énekünk a 228. dicséret 3. és 4. verse. Vagyis a megkezdett 228. dicséretünk utolsó két versét énekeljük. A harmadik vers így kezdődik: ha semmi mást nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhetek. Utána a himnuszt is elénekeljük.